Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a Reaktor Podcast mai adásának vendége Váradi József, a Wizz Air Hungary vezérigazgatója, akivel a légiközlekedés jelenéről és jövőjéről, a Wizz Air válságmenedzseléséről és Mádi borászatáról is beszélgetünk. Én Fazekas Csilla vagyok. Köszönjük szépen, vezérigazgató úr, hogy elfogadta a felkérésünket.
Én köszönöm a meghívást.
A koronavírus járvány sokkolta a légiközlekedést. Hogyan éli meg ezt a Wizz Air? Ön március elején azt nyilatkozta, hogy az új gépeket átveszik, nem lesz leépítés, és a Wizz Air tartalékai akár másfél-két évig is kitartanak. Mi a helyzet most?
Igaz, az iparág egy eddig nem látott gödörbe zuhant. Ilyen típusú sok hatás még nem érte a légiközlekedést. Ugyan volt itt már szeptember 11, igaz, 2001-ben mindenféle válsághelyzet, ami jelentős hatással volt az iparágra, de ilyen mélységű, ilyen nagyságrendű hatás még nem ért az iparágot. Tehát úgy gondolom, ez mindenkinek fáj, belértve a vizet is. Tehát ez mindenkire súlyos hatással van. Áprilisban a kapacitásainknak csak 3%-át tudtuk üzemeltetni, ma már több mint 70%-át, és ezzel mi vagyunk egyébként az elsők Európában, akik ilyen szinten vissza tudták hozni a kapacitásaikat, de hát még mindig nagyon messze vagyunk az optimálistól, tehát igaz a 100%-tól, illetve a teljesen töltött járatoktól. Tehát úgy gondolom, hogy ez rövid középtávon fájdalmas, pénzügyileg is, illetve nyilván a piac szemszögéből rengeteg fogyasztó veszítődik most el, emberek nem utaznak, nem biztos, hogy azért, mert magától a vírustól tartanak, nyilván van egy ilyen szegmens is, hanem leginkább azért, mert nem kiszámíthatóak a körülmények, tehát nem tudják az emberek, hogyha megérkeznek valahová, akkor tudnak-e szabadon mozogni, illetve mire jönnének vissza, akkor lehet, hogy a szituáció megváltozik teljes mértékben. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy mint minden válsághelyzet, ez a helyzet is ki fogja termelni a strukturális győzteseit a válságnak, illetve a strukturális veszteseit a válságnak. Tehát nyilván a Wizz Air a strukturális győztesek között szeretne lenni, és úgy gondolom, hogy ez nem csak ambíció kérdése, hanem ez képesség kérdése is, üzleti modell kérdése, tehát mint ahogy említette, azért a Wizz Air az egyik legreziliensebb légitársaság, ami a szabad felhasználású készpénz kérdéseket illeti, tehát mi másfél-két évig, két és fél évig is üzletben vagyunk, hogyha nem repülünk egyetlen egy járatot sem, tehát ennyire stabil a pénzügyi helyzetünk, és igaz, mi vagyunk a legalacsonyabb költségekkel működő légitársaság egész Európában, és azt tudjuk nagyon jól történelemből, hogy minden ilyen helyzetben, amikor sok hatás éri az iparágat, akkor az tud a legjobban kijönni ebből a helyzetből, aki a legalacsonyabb költségekkel működik, mert ez egy commodity jellegű biznisz, innentől kezdve a legalacsonyabb költségek azok a nyertes pozíciót tudják biztosítani. Tehát mi arra törekszünk, hogy ugyan nyilván a fájdalmat azt el kell viselnünk, illetve csillapítanunk kell, amennyire tudjuk rövid középtávon, de ugyanakkor mi folyamatosan nézzük a kitörés lehetőségeit annak, hogy ez hogyan fordítható struktúrálisan a Wizz Air előnyeire hosszú távon. Tehát mi körülbelül a kettős játékban vagyunk jelenleg, tehát rövid távon fáj, hosszú távon viszont azt gondolom, hogy előnyös lehet ez a helyzet a Wizz Air számára.
A költséghatékonyság a diszkont légitársaságoknál ritkán kritika és botránymentes. Tehát a késés, a menetrendváltozás, járattörlés, vagy éppen az induló reptéren felejtett csomagok, ezek hogyan fordulhatnak elő?
Én egy kicsit korrigálnám ezt a percepciót. A Wizz Air messze kevesebb járatot töröl, mint bármely más légitárság. Biztos, hogy sokkal kevesebbet, mint a hagyományos légitárságok. A Wizz Airnek a csomag leszállítási mutatója az egyik legjobb az iparágban, lényegesen jobb, mint a hagyományos légitársaságoké. De valamiért nyilván ez a média figyelmébe kerül, és úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy teljesen objektív képet fest a média erről a kérdéskörről. Szerintem ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy vannak új generációs légitársaságok, amelyek sokkal sikeresebbek, mint a hagyományosak, de viszont a hagyományos légitársaságoknak azért megvannak a saját elérési pontjaik a rendszerben, tehát mindenféle eszközökkel küzdenek az új feltörekvő légitársaságokkal szemben, beleértve a PR, média és egyéb vonulatokat is. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor jó dolgokról beszélünk, akkor sokkal többet halljuk a hagyományos légitársaságok nevét, amikor rossz dolgokról beszélünk, akkor pedig sokkal többet halljuk az új generációs légitársaságok nevét. De a valóság az az, hogy a Wizz Air üzemelteti az európai légitársaságok közül a legfiatalabb flottát. Mi vagyunk a legzöldebb légitársaság, a legkisebb az egyfőre vonatkoztatott kibocsátásunk széndioxidban, zajban, a környezetünkre mindenki mással összevetve, és messze a legjobbak a járat teljesítési, illetve a különböző podgyász és csomagmutatóink is az iparágban. Tehát én úgy gondolom, hogy persze vannak problémák, vannak ügyek, és leginkább igaz azt érezzük meg, amikor egy viszonylag megfeszített flotta terhelés mellett, tehát a repülőgépek repülnek folyamatosan, valamilyen technikai malőr következik be, vagy van egy időjárási helyzet, vagy például sztrájk van mondjuk a légirányítás oldaláról Európában. Ezek a hatások felfokozzák a fogyasztói problémákat. Tehát ezek nagyon ritkán fordulnak elő összességében, de ilyenkor nyilván nagy média nyilvánosságot kapunk, de szerintem lényegesen jobban teljesít ez az egész szektor, beleértve a vizet is, mint a hagyományos légitársaságok.
Már említette a klímavédelmi nyomást, attól nem aggódnak, hogy ez az új trend a környezetvédelem esetleg ennek következtében visszaszorul majd a repülőgéppel utazók száma?
Én nem gondolnám, hogy ez így lesz. Én azt gondolom, hogy a mobilitás az egy nagyon erős emberi érték kérdéskör, tehát ez szerintem ez ott van az emberi jogi kártának a legelején. Nyilván a környezettudatosság is, szerintem ezt a két dolgot egybe kell tudni kombinálni, egybe kell tudni kezelni. A mobilitás lehetőséget nem lehet elvenni az emberektől, de nyilván ennek a végrehajtását úgy kell megoldani, hogy ez minél barátságosabb legyen a környezet vonatkozásában. Szerintem ez a kihívás az iparág tekintetében. Az iparág el is indult ebbe az irányba, tehát azért a mai repülőgépek már lényegesen környezetbarátiabbak, mint a korábbi technológiák. Látszik az, hogy van egy fejlesztés az üzemanyag vonatkozásban, van egy fejlesztés a repülőgép hajtóművek vonatkozásában, van egy fejlesztés a repülőgépek vonatkozásában, könnyebb anyagokkal, kompozit anyagokkal kisebb terhelést adni a környezetre. Tehát én úgy gondolom, hogy számos olyan kezdeményezés elindult, ami csökkenteni fogja az iparágnak a káros anyagkibocsátását a környezet vonatkozásában, de még egyszer mondanám azt, hogy érdemes azt megnézni, hogy ki, mely légitársaság milyen módon hat a környezetére jelen pillanatban, és itt mivel mi repüljük a legfiatalabb flottát, legjobban használjuk ki ezeket a repülőgépeket, ezért a mi környezeti kibocsátásunk, az a environmental footprintünk, ez körülbelül a fele annak, mint a mondjuk a hagyományos légitársaságoké. Tehát lényegesen barátságosabbak vagyunk, és szerintem az iparágnak valójában ezt kell tudni megtalálni, hogy azokat a szereplőket támogassa, akik progresszívek és környezettudatosak, azokkal szemben, akik valójában folyamatosan állami támogatásokra szorulnak, illetve képtelenek arra, hogy az innovációt végre tudják hajtani a flottájuk vonatkozásában. És sajnos most pont ezt látjuk, igaz, azért ez a vírus helyzet azt hozta terítékre, hogy rengeteg kormány beállt a Nemzeti Légitársaságon mögé anyagi támogatás gyanánt, de ez azt jelenti, hogy konzerválni fogja ezeknek a légitársaságoknak nem csak a gazdasági teljesítményét, hanem a környezettudatosságának a elmaradottságát is. És ez nem biztos, hogy egy pozitív folyamat, tehát én úgy gondolom, hogy ebben azért valamilyen módon balanszírozni kell majd a különböző szereplőket az iparágban, de ez meg egy kihívás a politikának úgymond, vagy az egész európai intézményi rendszernek, hogy hogyan tudja ezeket a kezdeményezéseket támogatni, amik igazán progresszívek, innovatívak, és hosszú távon a fogyasztók, illetve az emberiségnek az érdekeit szolgálják.
Ön, ha már említette az állami segítséget, állami segítségnek számít ön szerint azok a kormányzati megrendelések, amiket ugye a Wizz Air kapott a Kínából történő egészségügyi felszerelések szállítása kapcsán? Mit gondol, miért nem a honvédség gépeivel oldották ezt meg például?
Semmiképpen nem gondolom, hogy állami támogatásnak minősül. Ezek megversenyeztetett tenderek voltak, tehát a Wizz Air, mint a piac egyik szereplője versenyzett ezeken a tendereken, de más légitársaság is versenyzett. Egyébként is nem 100%-ban a Wizz Air kapta meg ezeket a járatokat, azt hiszem, hogy nagy mértékben mi kaptuk meg, de ezek versenykörülmények között dőltek el. Tehát én ezt abszolút nem így látom, tehát az, hogy miért nem a honvédség kapta meg, valószínűleg azért, mert a Vizának a repülési képessége is sokkal erőteljesebbek, mint a honvédségé, tehát azért mi 120 gépes rotát üzemeltetünk, nem pedig 3-4 gépet, mint a honvédség, tehát nyilvánvalóan sokkal jobban tudunk alkalmazkodni, hatékonyabbak vagyunk, jobb erőforrásaink vannak mind repülőgép vonatkozásokban, mind emberi erőforrások tekintetében arra, hogy mondjuk egy ilyen válsághelyzetben megújulni tudjunk, hogy olyat tegyünk, amit korábban nem tettünk. Tehát szerintem az viszonylag logikus, hogy egy lényegesen erősebb piaci szereplő sokkal jobban meg tud kapaszkodni egy új helyzetben, főleg amikor ez a helyzet piaci körülmények között alakult meg. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a Wizzairnek a szándéka az volt, hogy segítsük az országot, segítsük az embereket, tehát itt mi alapvetően humanitáris alapon álltunk ezekhez a kérdésekhez, tehát ez nem egy profit kérdés volt a mi szemszögünkből, ezért is nyilván nagyon hatékonyan versenyeztünk, mert nem itt akartuk megkeresni az évtized profitját, tehát mi segíteni akartunk, mi azt gondoltuk, hogy valójában ez egy olyan szituáció, ahol a Wizzair igazán ki tudja domborítani azt, hogy valójában hova tartozik, hogy mi ennek az országnak vagyunk az infrastruktúrája, mi ennek az országnak vagyunk a de facto nemzeti légitársága, és amikor helyzet van, amikor oda kell tenni magunkat egy nehezebb időszakban más érdekek mentén, akkor ezt megtegyük, és ezt így is tettük, és erre mi nagyon büszkék vagyunk, hogy mintegy 130 légijárat teljesítettünk Kína és Budapest között, amikor különböző orvosi műszereket, védőruhákat, maszkokat és egyéb ilyen készítményeket hoztunk Magyarország számára, valamint nem kevés repatriáló járatot is csináltunk, Amerikából hoztunk haza magyarokat, illetve világ különböző részéről, tehát úgy gondolom, hogy ez egy alapvetően egy jó szolgálati tevékenység volt, ami pedig a formáját illeti, az abszolút megversenyeztetett körülmények között volt a Wizzairnek odaítélve, tehát én semmiképpen nem látom állami támogatásnak.
Terveznek hosszabb távon is tengeren túli járatokat rendszeresítve ezeket? Ugye egyre távolabbi célokat is el lehet már érni vizergépekkel, például Tenerife, Dubaj, ősztől Abu Dhabi, Amerikába esetleg repülhetünk majd vizergépekkel?
Mi ezt körülbelül úgy látjuk, hogy amit ezekkel a repülőgépekkel, amik flottában vannak nálunk állítva, ki lehet repülni, azokat megrepüljük, ez körülbelül 6 óra, igaz, ez nem fogja be mondjuk Amerikát, tehát nem táplálunk olyan ambíciókat jelen pillanatban, hogy Amerikába járatokat indítsunk. 2023-ban, 2024-ben viszont átveszünk olyan típusú repülőgépeket, amelyek már hosszabb távokra is üzemképesek, tehát egy ilyen 1-2 órát még lehet repülni, tehát 7-8 órát lehet azokkal a repülőgépekkel repülni, tehát ezt már megnézzük 2023-ban és 2024-ben, hogy hová érdemes ezeket a gépeket üzembe állítani majd. Jelen pillanatban maradunk annál az üzleti modellnél, ahol eddig is voltunk, tehát úgy gondolom, hogy ezek rendkívüli körülmények voltak, rendkívüli adaptációt, illetve lépéseket igényelve a légitársaság részéről, tehát mi erre reagáltunk, de hogy nyilván normalizálódik a helyzet, azt gondolom, hogy mi is visszatérünk a normális kerékvágásba.
És ön szerint hosszabb távon a globális repülés és utazási szokásokat mennyire változtatja meg a vírus? Ezt az elején már egyébként érintettük, és esetleg az európai helyzetnek vannak-e ön szerint sajátosságai?
Én úgy gondolom, hogy itt különböző idősíkok vannak. Tehát van a nagyon rövid táv, van mondjuk a középtáv, ami 2-3 év, illetve van a hosszabb táv. Hadd indítsam messzebbre. Én azt gondolom, hogy hosszú távon semmit nem változtat meg a vírus. Vírus volt mindig valamilyen formában. Lehet, hogy ez most egy nagyobb robbanás volt, egy nagyobb pánikot váltott ki. Talán hisztérikusabban is reagált a világ erre a kérdéskörre, hogyha szembeállítjuk az aktuális számokkal, hogy valójában mi miért történt. De én mégis azt gondolom, hogy hosszú távon a repülésnek a létét, a prosperitását alapvetően a népesség száma, illetve a népesség gazdasági képessége határozza meg, ami nyilván ilyen GDP-ben és egyéb ilyen számokban mérhető. Tehát mindaddig, ameddig a világ populáció növekszik, már pedig a következő 30-40 évben ez az előrejelzés, és mindaddig, ameddig az életszínvonal elvileg nő, és az elkölthető jövedelmeknek a nagysága növekszik, úgy gondolom, hogy ez a légiközlekedés további növekedésre fogja késztetni. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú távon a légiközlekedés növekedni fog, mint iparág. Hogyha megnézem a nagyon rövid távot, ahol most vagyunk, tehát ahogy mondtam, tehát ez most fájdalmas mindenkinek, tehát jelenleg Európában a tavalyi kapacitásoknak csak a 40%-a átvisz, igaz, a mi esetünkben ez 70%, de összességében az iparág továbbra is szenved, és úgy gondolom, hogy bizonyos szegmensei a repülésnek nehezen fognak visszaépülni a következő 2-3 éves időszakban. Tehát, ha megnézem például az üzleti forgalmat, szerintem ez az egyik olyan utazási célközönség, ami nagyon nehezen fogja visszakapaszkodni magát a 2019-es szintekre, de ide sorolnám ugyancsak a, mondjuk az idős embereknek az utazásait, igaz, ők a legkiszolgáltatottabbak, a legkevésbé védettek, a legnagyobb rizikófaktor náluk jelenik meg a vírus vonatkozásában, tehát azt gondolom, hogy ameddig az a vírus nincsen viszonylag megnyugtató módon kezelve, addig azért ez a tömeg leginkább visszafogja majd az utazásait. De ugyanakkor azt is látjuk, hogy főleg a fiatalabb generációk, illetve azok, akik vagy külföldön dolgoznak, vagy külföldön tanulnak, ezek az emberek mennek és menni is akarnak. Tehát, mint említettem, nekünk a tavalyi kapacitásainknak most már a 70%-a repül. Tehát az nem igaz, hogy az utazási kedve az megszűnt, vagy drámaian visszaesett, igaz nagymértékben visszaesett nyilvánvalóan a helyzettől adódóan, de ez nem biztos, hogy a vírusra vezethető vissza, ez, mint ahogy említettem, alapvetően inkább arra vezethető vissza, hogy bizonytalanság övezi az utazásnak a körülményeit, tehát a különböző adminisztratív korlátozások, karantén, adott esetben be vannak tiltva járatok bizonyos országokból, tehát inkább ezek a faktorok, amik meghatározzák jelen pillanatban az utazási képességét a lakosságnak.
És talán az is, hogy olcsóak a jegyárak. Ezzel kapcsolatban milyen jövőképet látott a jegyárak, esetleg növekedni fognak a közeljövőben, vagy maradnak ezen a szinten?
Most kell utazni, tehát igaz, mindenki vissza akarja hozni az utazó közönségét, ezért hajlandó sebbe nyúlni, tehát szerintem ez most egy kiváló lehetőség arra, hogy az emberek utazzanak, nagyon olcsón lehet utazni, és nem csak olcsón lehet utazni, hanem szerintem olcsón lehet szállásokat is találni, mert körülbelül ugyanilyen mértékben érintve van a szállodaiparág is, talán meg szállodaiparág jobban van érintve, mint a repülés, tehát én úgy gondolom, hogy ma nyaralni sokkal olcsóbb külföldön, mint bármikor korábban.
És még visszatérve a hosszabb távú hatásokra, hogy azt elképzelhetőnek tartja, hogy ugye 2001 után egy teljesen új biztonsági protokoll lépett életbe, és némileg azért megnehezítve a repülés körülményeit, vagyis bonyolultabbá téve, lehet, hogy most hosszabb távon egy új egészségügyi protokoll lesz, akár szűrővizsgálatokkal a reptereken hasonló.
Mint ahogy említettem, szerintem vírus mindig volt, mindig lesz. A repülőgépek úgy vannak kialakítva, hogy egy olyan baktérium szűrő rendszer van beépítve a repülőgépekbe, ami hatalmas hatékonysággal szűri ezeket a baktériumokat, tehát ilyen közel 100%-os hatékonysággal különféle HEPA filtereken keresztül. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a repülőgépen a levegőnek a cirkulálása az úgy működik, hogy felülről lefelé. Tehát azért tudjuk, hogy a vírus alapvetően nem levegőben terjed, hanem különböző fizikális érintkezéseken keresztül, de ami a levegőnek a minőségét, tisztaságát illeti, egy légi járatot úgy kell elképzelni, hogy ez egy intenzív osztály levegő minőségével vetekszik. Tehát nem tudunk egyetlen egy esetről sem, nem csak a vizer vonatkozásában, de az egész világon, iparági szinten, hogy valaki repülés közben fertőződött volna. Tehát olyanról tudunk, nyilvánvalóan, hogy valaki fertőzött volt, amikor repült, de olyanról nem tudunk, hogy valaki megfertőződött volna valakitől, egy utastársától, vagy egy légiutas kísérőtől, vagy fordítva egy légijáraton. Én úgy gondolom, hogy a légi közlekedés nagyon-nagyon biztonságos egészségügyi szempontból nézve, minden szempontból nézve egyébként a legbiztonságosabb közlekedési forma bármi mással összevetve. De nyilvánvalóan van most egy helyzet, tehát az iparág úgy gondolom, hogy erre a helyzetre reagált is, tehát mi voltunk az első légitársaság, aki saját magától kihozott egy új egészségügyi protokollt. Ez most már európai szinten is megjelent, egy európai egészségügyi protokoll van életben, amire mi voltunk az első légitársaság, aki gyakorlatilag aláírt a támogatását. De ezeket inkább úgy kell elképzelni, hogy próbáljuk az érintkezési pontokat csökkenteni, tehát például nem betenni fedélzeti magazint, mert igaz azokat összefogdoshatják emberek, adunk törlőkendőket ingyenesen embereknek, megnöveltük a repülőgépnek a tisztítási frekvenciáját, gyakorlatilag naponta mély tisztítást hajtunk végre a repülőgépeken, hogy ha bármilyen fertőződés kialakulhatott volna, akkor ezt gyökereiben elfolytsuk, és ez ne tudjon tovább terjedni. De én nem gondolom, hogy drámaian meg fog változni az egészségügyi protokollja a légiközlekedésnek. Tehát ha megnézzük, hogy mi történt 2001. szeptember 11-én, igaz, volt egy biztonsági kérdés, akkor volt a New York-i terrortámadás. Megváltozott a protokoll, de úgy gondolom, ez nem olyan szinten, hogy elviselhetetlen lenne a repülés. Tehát ugyan átkeresne egy biztonsági protokollon, de úgy gondolom, hogy átkeresne egyfajta egészségügyi protokollon is, hát jelen pillanatban mindenkinek maszkot kell viselni a Wizz felézetén, és szerintem ameddig ez racionális, meg a körülmények diktálják, addig ezt a protokollt fenn is fogjuk tartani, de nem gondolom, hogy itt ilyen nagyon-nagyon drámai fordulatokra kellene gondolni, ami kvázi ellehetetleníti a repülést. Én mégis csak azt mondom, hogy a repülés hosszú távon egy prosperáló iparág, a mobilitás igényét elégíti ki a népességnek, az embereknek. Nyilvánvalóan az adott helyzetekre adekvált válaszokat kell adni, de szerintem ezt most megteszi az iparág.
Akár higiéniai, akár más, például infrastruktúrális szempontból a magyarországi repterekkel, a budapesti, illetve debreceni reptérrel mennyire elégedett a Wizz?
Abszolút elégedettek, hogy én összességben még azt is mondanám, hogy szerintem Magyarország az egyike azoknak az országoknak, akik a legjobban kezelték a válsághelyzetet. Tehát igaz, mi 45 országba repülünk, tehát úgy nagyjából látjuk, hogy mi történik a világban, vagy legalábbis a mi világunkban ebben a 45 országban. Különböző országok nagyon különböző módon álltak ehhez a kérdéskörhöz. Gyakorlatilag 45 ország, 45 különböző megoldás, vagy 45 különböző rendszer, illetve feltétel, amit kiadtak a régi közlekedés kapcsán. Én úgy látom, hogy Magyarország nagyon pragmatikus volt, hatékony volt, és egyik legjobb számsort produkáló országá vált. És ebbe beleértődik mindenki valójában, tehát beleértődik a kormányzat a különböző döntésekkel kapcsolatban, de ugyanúgy beleértendők a repülőterek is, tehát én úgy gondolom, hogy Budapest vagy Debrecen repülőtere abszolút az európai standardeknek megfelel egészségügyi, higiénikus szempontokból, tehát és igazán semmilyen kritikát nem tudok megfogalmazni, mert szerintem Magyarország tényleg jól teljesített ebben a vonatkozásban. Vannak olyan országok, akik katasztrofálisan teljesítettek, de ez inkább kormányzati döntésekre volt visszavezethető, de ez nem mondható el Magyarországra.
És még egy kérdés erejéig maradjunk a válságkezelésnél. Mit szól ahhoz, hogy a Wizz részvényesei felléphetnek az önnek szánt bónusz ellen?
Hát azt gondolom erről, hogy nyilvánvalóan nem kommunikáltuk világosan a Wizz-nél a javadalmazási rendszer. Egyébként ez a bónusz kérdés, ez nem engem érint, ez 40 embert érint, mert a menedzsmentnek egy bizonyos rétege ilyen rendszerben kapja a jövedelmét a vállalattól. Tehát igazán nagyon sok helyen a bónusz az egyfajta egy ilyen egy plusz juttatás, de nálunk nem így van, tehát nálunk az alapjövedelem az le van csökkentve, az alapfizetés, és amit mi bónusznak hívjuk, az inkább egy változó fizetés, ami alapvetően teljesítményhez van kötve, tehát valójában ugyanazért a pénzért mi úgy dolgozunk a Wizz-nél, hogy effektíve teljesítenünk kell, míg máshol garantált alapfizetésként, vagy különböző garantált juttatások formájában megkapják a menedzserek. Szerintem szociálisan nagyon érzékeny a világ jelen pillanatban, tehát látszik az, hogy minden országban a munkaerő megtartása egy kritikus kérdéskör, innentől kezdve valójában minden gazdasági szereplő hatalmas nyomás alatt van, hogy ne csak gazdasági vonatkozásban legyen érzékeny a válságra, hanem szociális vonatkozásban is. És szerintem kialakult egyfajta szempontrendszer most a világban, beleértendő a befektetőket is, amikor ezeket a szociális faktorokat sokkal erőteljesebben próbálják érvényesíteni, szemben a klasszikus befektetési, vagy megtérülési, vagy gazdasági faktorokkal. Innentől kezdve egyébként az a feladatunk, mint Wizz-nek, illetve ebből a helyzetből az következik, hogy egyrészt jobban el kell tudnunk magyarázni, hogy milyen a javadalmazási rendszer a Wizz-nél, másrészt pedig nyilván ezek tapasztalatokat figyelembe véve át kell dolgoznunk valamilyen szinten a javadalmazási rendszerünket. De azért még megjegyzem, tehát ez a bónusz ez nem lett kifizetve egyébként, tehát pontosan azt csináltuk szemben más légitársaságokkal, hogy azért, hogy enyhítsük a pénzügyi nyomást a vállalaton, gyakorlatilag egy évvel el lett tolva ennek a javadalmazási résznek a kifizetése majd valamikor jövőre.
És azoktól a kollégáktól, akiktől közben meg kellett válni, nekik az újrafelvételét tervezik? Vagy?
Igen. Tehát mi azt mondtuk annak idején, amikor sajnos rákényszerültünk erre a lépésre, hogy abban a pillanatban, amikor lehetőségünk lesz arra, hogy újra bővítsük a létszámkeretünket, akkor vissza fogunk térni azokhoz a kollégákhoz, akiket elbocsátottunk. Igaz, mi folyamatosan növekszünk a flotta tekintetében, tehát mi nem töröltünk repülőgép átvételeket, tehát nyilvánvalóan lesz egy pont, amikor el kell kezdenünk növekedni újból, újra fel kell vennünk pilótákat, légiutaskísérőket, irodai alkalmazottakat. Nyilvánvalóan az elsőleges preferencia abban az irányba megy, akik itt voltak nálunk korábban, tehát hogyha ezek az emberek még szeretnének nálunk dolgozni, akkor nyilvánvalóan lehetőséget fogunk erre teremteni. Ezt egyébként meg is ígértük nekik, meg így is fogunk tenni.
2018-ban azt mondta, hogy bízik benne, hogy sikerül annyi pénzt keresni a Wizzairnél, ami finanszírozza borászata, a világ legjobb tokaijának előállítását megcélzó Juliet Viktor veszteségeit. Milyen volt a 2019-es keresztfinanszírozási mérleg, és mit várhatunk így a válság tükrében 2020-ban?
Hát igaz, biztos, hogy nem most vagyok a legjobb helyzetben ilyen szempontból, de a viccet félretéve én azt gondolom, hogy a bor egy másik történet, mint a Wizzair. A Wizzair az egy kőkemény üzlet az egyik oldalon, bár azt gondolom, egy olyan üzlet, ahol megpróbálunk jót tenni a világnak, tehát próbálunk egy olyan infrastruktúrát teremteni, hogy mindenki számára a világ elérhető legyen, minél kisebb legyen, fel tudja fedezni a világot, fel tudja saját magát fedezni. Ezzel szemben a bor ennél lényegesen filantrofikusabb, tehát én itt inkább egy egyéni küldetést érzek elmögött, de hasonló célokkal. Tehát úgy gondolom, hogy Magyarországnak van egy adottsága, amit nem sikerült igazán eddig kihangsúlyozni, és én ezt szeretnék a magam módján hozzátenni. Szerintem van egy fantasztikus lehetőségekkel bíró borvidékünk, van egy olyan szőlőfajtánk, a Furmint, ami abszolút autentikus ezen a borvidéken, és ezt meg kellene tudnunk mutatni a világnak, és a Juliet Viktor az erre lett kitalálva, hogy megmutassuk a magyar borban rejlő potenciált a világ számára, és szerintem ennek a legjobb kiindulási pontja az Tokaj hegyalja ezen belül is már, ahol vagyunk, úgyhogy én ezen munkálkodom a bor vonatkozásában.
Az egy dolog, hogy mi egyébként büszkék vagyunk a tokai asszura, büszkék vagyunk a szamorodnira, de a világ sok részén talán még Magyarországról sem hallottak, Magyarországot sem ismerik. Milyen stratégiával lehet ezen változtatni? Esetleg például a Wizzair gépein a saját borát szolgálják fel, hogy ezzel is talán ismertebbé tegyék?
Nem. Tehát én úgy gondolom, hogy a Wizzair meghozza saját üzleti döntéseit, amit a Wizzair jónak gondol, és nem hiszem, hogy egyébként ez borban le fogja fedni a Juliet Viktornak a termékpalettáját. Ezért a Juliet Viktor egy alapvetően nagyon prémium bor, aminek nyilván megvan a költségvonzata is, de alapvetően mi a bor minőségéből próbálunk kiindulni. Tehát nem biztos, hogy a Juliet Viktor az a bor, ami a legjobban találkozik a Wizzair utazóközönségnek az igényével, és nem biztos, hogy a repülés az a fajta körülmény, ahol ezeket a borokat egyébként fel is akarjuk szolgálni. Tehát a Juliet Viktor egy teljesen más történet ilyen szempontból a Wizzairrel összevetve. Itt az a kihívás, hogy egyrészt hogyan lehet az édesbort megértetni a világgal. Tehát hiába vagyunk mi magyarok büszkék a tokai asszúra, de nem isszuk. És ennél még rosszabb a helyzet, mert igazán a világ sem iszza az édesborokat, csak nagyon limitált mértékben. A világ borfogyasztásának csak 1% édesbor, tehát igaz, van egy olyan kihívás, hogy hogyan lehet az édesbort mindennapibbá tenni az emberek életébe, illetve ha már valaki édesbort iszik, akkor miért nem tokai édesbort, miért más édesbort iszik, és az viszont szakmailag elmondható, hogy a Tokajban készült jó minőségű tokai asszúk, tokai szamorodnik, azok abszolút összevethetők a világ legjobb boraival. Tehát mi a saját borainkat, a Juliet Viktort visszük különböző nemzetközi versenyekre, a legjobb díjakat, a legmagasabb díjakat hozzuk el ezekről a versenyekről. Volt olyan verseny, a világ legnagyobb borverseny a Decanter, 2 édes bor kapott platinum díjat, mi voltunk az egyik ennek, és ezen a versenyen platinum díjat még tokai bor soha nem kapott, mi voltunk az elsők, tehát úgy gondolom, hogy hatalmas potenciál van bennünk, ami a bor minőségét illeti, de az igazi kihívás nem az, hogy hogyan kell jó bort készíteni, ezt szerintem tudjuk, hanem az, hogy hogyan kell jó bort eladni, hogyan kell ezt pozícionálni a világban. Tehát az édesbornak van egy ilyen nagyon nagy kihívás, hogy mire jó az édesbor, mikor iszunk tokai asszút, mikor iszunk tokai szomorodni. A szárazbor, ami igaz azért az elmúlt 20 évnek a fejleménye Tokaj hegyalján, a Furmint, Az is egy nagyon érdekes kihívás, mert itt meg már a világmárkákkal, meg a világ legjobb szőlőfajtáival kell versenyezni, tehát a Rieslinggel, a Chardonnay-val és ezekkel, ahol nagyon jól megalapozott borvidékek vannak a világban. Tehát itt Tokajnak meg kell találni a saját útját, hogy egyáltalán felkerüljünk a világ bor palettájára, mert ma a tokaji bor alapvetően az édesborról híres, nem pedig a száraz fehér boráról. Tehát úgy gondolom, hogy rengeteg szakmai kihívás van a tokaji borban. Hihetetlen jó a potenciál, a bor potenciál mögötte, de nagyon hosszú még az út arra, hogy ez kereskedelmileg is, koncepcionálisan is egy világ borvidékké váljon, de én ebben próbálok valamit hozzátenni az én saját forrásaimmal.
Záró kérdésként akkor, hogy képzeli el egyrészt a Juliet and Victor-t, vagy Juliet Victor-t, bocsánat, illetve a Vizert 10 év múlva?
Én a Vizerről azt gondolom, hogy a Vizernek a pályája abszolút meghatározott és kiszámítható, tehát ez a légitársaság 10 év múlva kb. 4-szer akkora lesz, mint ma. Azt mondjuk, hogy 5 évente meg tudjuk duplázni az üzletet. Ugyanezt az üzleti modellt fogjuk csinálni, nyilván egy kiterjedtebb geográfiai pozícióban, és intenzívebben, nagyobb légitársaságként azokon a piacokon, ahol jelenleg is ott vagyunk. Szerintem a világ ebbe az irányba megy, a világ nem a drága, hatékonytalan repülést keresi, ezek a légitársaságok mind bajban vannak jelen pillanatban. A világ azt akarja, az emberek azt akarják, hogy egy viszonylag funkcionális terméket kapjanak, de ez hatékony legyen, ez biztonságos legyen, jó, normális körülményeket teremtve tudjanak utazni, de igazán azért utaznak az emberek, hogy ahová mennek, ott megvalósítsák a céljaikat. Tehát az utazás önmagában nem cél, és erre az emberek nem fognak fölöslegesen fizetni. Tehát abban biztos vagyok, hogy a legjobb üzleti modellen vagyunk, és ez a üzleti modell ez expandálható. Ami a bort illeti, én úgy gondolom, hogy én nagyon szeretném, hogy a 10 év vonatkozásában a Juliet Victor egy olyan bor lenne a világban, ami nem csak Magyarországon válik ismerté, hanem világszerte, és egyfajta reflexiót ad, mint Tokaj hegyaljának, hogy tényleg lehet világszínvonalú borokat előállítani ebből a borrégióból, hanem ugyancsak emeli Magyarországnak a presztízsét, hogy az ország képes ilyen típusú termékeknek a gyártására, forgalomba hozatára, amelyek világszínvonalon, világszinten a legjobbakkal tudnak versenyezni.
Ehhez nagyon sok sikert kívánunk.
Köszönöm.
Köszönjük szépen, hogy válaszolt a kérdéseinkre.
Én is köszönöm.
Nektek pedig köszönjük azt, hogy meghallgattatok minket, kövessétek továbbra is a react.hu weboldalt, illetve a Reaktor Facebook oldalát. Kövessetek minket Spotify-n és Apple Podcast-en is. Sziasztok!